valóban az elmúlt időszaknak az egyik legélesebb témájáról van szó, és gondolom, hogy az ön felvezetése kitűnően mutatta be azt, hogy az extrém optimizmustól egészen a negatív hozzáállásig a teljes skálán mozognak a vélemények. Ez részben abból is származik, hogy nagyon kevesen értik igazán, hogy hogyan is működik, hogyan működnek ezek a fekete dobozok, amelyeket mesterséges intelligenciának nevezünk, milyen módon lehet szabályokat fölállítani a mesterséges intelligencia alapján működő rendszereknek, vagy hogy, ahogy a kérdés elhangzott, egyáltalán szükséges-e? Igen, szükséges. Elsősorban gondolom, hogy talán az a legkézenfekvőbb megközelítést, hogyha azt mondom, hogy egy új világról van itt szó, a mesterséges intelligencia világáról. Ezek új eszközök, és hangsúlyozom, eszközök, mert hogy azok nem több, mint eszközök, amelyeket különféle célokra fel lehet használni. Itt van a réges-régi dilemma akkor is, amikor a gőzgép először elkezdte a piachódítását a kor Angliájában, akkor a munkahelyiket féltő munkások összetörték a gőzgépeket, és lázadás volt, mert féltek a jövőtől. Talán ma is elmondható, hogy az emberi természet hasonlóan fél a jövőtől, kiváltképpen egy olyan jövőtől, amelyet nem igazán ért meg, hogy milyen módon döntötte el az Európai Unió ennek a szabályozásnak a megközelítését, ez egy érdekes kérdés, és gondolom, hogy egy nagyon jó megközelítés született akkor, amikor az úgynevezett kockázat alapú megközelítés mellett döntött az Európai Unió. Miért is döntöttünk így? Nyilvánvaló az, hogyha az elmúlt 2-3 évre visszagondolunk csak, akkor látjuk azt, hogy milyen iszonyú gyorsasággal változik a valóság, milyen iszonyú gyorsasággal születtek meg az újabb és újabb alkalmazások, amelyek mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülnek. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy egy olyan elvi megközelítés szükséges, amely most is, és remélhetőleg egy vagy két évtized múlva is érvényes lesz, ez pedig a kockázat alapú közelítés. Mi a célja? Miért kell szabályozni a mesterséges intelligencia használatát? Nyilvánvaló, hogy elsősorban azért, mert hogyha van egy új világ, ez a mesterséges intelligencia világa, én úgy vélem, hogy az alapvető jogok, az Európai Unió értékei, vagy ha úgy tetszik, a globális értékek, azok ugyanúgy érvényesek kell legyenek ebben az új mesterséges intelligencia által meghajtott világban. Hogyha jogaink vannak, és ezek a jogok, ezek az Európai Unióban legalábbis védik a demokráciát, védik az emberi méltóságot, védik a jogállamiságot, védik a környezetet, és még hosszasan sorolhatnám, akkor nyilvánvaló, hogy ebben az új világban is, ez az új világ, amely már az életünk része, többé-kevésbé mindenkinek, és be lehet bizonyítani, hogy szinte kvázi mindenkinek az élete részben a mesterséges intelligencia által is érintett valamilyen módon, akkor azt jelenti, hogy az, ami tegnap érték volt a mesterséges intelligencia világán kívül, a mi való, mondjuk azt, hogy analóg életünkben, az értékkel, hogy legyen az új világban is, értékkel legyen, és védve kell legyen az új világban is. A kockázat alapú megközelítés pedig arra alkalmas, hogy az iszonyúan gyors változásokat valahogy a változások fölé helyezkedjen, hiszen, hogyha megszabtuk a 4 kategóriát, a kockázati kategóriákat, az elfogadhatatlan kockázat, azt, amit nem szabad megengedni, mind ahogy a való világban is vannak tilos cselekedettek, tilos ölni, például ugyanúgy a mesterséges intelligencia világában is kell elfogadhatatlan kockázattal rendelkező felhasználását megfogalmazni, definiálni, utána következik a nagy kockázat, a korlátozott kockázat, illetve a minimális vagy a kockázatmentesség, az olyan mindennapi alkalmazások esetében, amelyek valóban nem is jelenthetnek semmilyen módon kockázatot, és erre a 4 kockázati szintre különböző intézkedéseket kell foganatosítani, illetve olyan testületeket kell megalkotni, a törvény elől is, a szabályozás elől is rendelkezik, olyan testületeket kell fölállítani, amelyek képesek a villámgyors változásokra reagálni. Hiszen egy szabály csak addig jó, amíg el nem avul, és láthatjuk azt, hogy a szabályozás 2021-ben volt javasolva az Európai Bizottság által, és pontosan azért volt olyan nehéz zűrőre jutni a társ törvényalkotók, tehát az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok, a tanács, mert hogy már ebben a két évben, 2021 és 2023 vége között olyan változások történtek, amelyek már befolyásolják, már alakítják a mesterséges intelligencia valóságát, realitását.
Képviselő úr, itt szóba kerültek a testületek, amelyek felelni fognak a jogszabály betartásáért, de hogyan kell, vagy hogyan képzelik el Brüsszelben ezeknek a munkáját, hiszen én nem tudom átlátni azt, hogy egy ember, vagy nyilván több ember hogyan tudná ellenőrizni azt, amit a mesterséges intelligencia művel, vagy nem művel.
Nyilván, hogy törvények, vagy az új szabályok betartatásával kapcsolatban megszületnek azok a nemzeti hatóságok, amelyek a 4 szintű kockázati kategória szerint besorolva fogják követni a szabályok betartását, az átláthatósággal kapcsolatos szabályokat elsősorban, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, de azonnal le kell szögezni, hogy ezek nem az egyedüli testületek, és nem csak a betartatással foglalkozik a jogszabálynak a tartalma, hanem azzal, hogy olyan szabályokról, vagy olyan kódexekről van szó, amelyek ma még nem léteznek. Tehát az európai mesterséges intelligencia szabályozás létrehoz olyan egyrészt tanácsadó, másrészt konzultációs testületeket, tanácsadó fórumokat, tudományos testületeket, amelyek arra hivatottak, hogy majd a következő időszakban, és erre ugye egy menetrend vonatkozik, tehát 2 év az elfogadás pillanatától számított 2 év, amikor ki kell dolgozni ezeket a gyakorlati kódexeket, például az általános célú mesterséges intelligencia modellekre, nyilván, hogy más kódexek fognak, más szabályok fognak vonatkozni, mint a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre. Vannak olyan rendszerek, amelyek a kis kockázatú kategóriában vannak, ahol úgynevezett önkéntes magatartási kódexek fognak megszületni. Ezeknek a megírásában óriási szerepet fog játszani maga az üzleti szféra, az ipari szereplők és a cégek, a területen működő cégek, ami azért fontos, mert úgyis az elmúlt 2-3 évben az Európai Bizottság és az Unió maga abban jeleskedtek, hogy újabb és újabb és újabb szabályokkal, a zöld átállással, az energetikai átállással, más irányú szabályozásokkal csak növelték a magánszférára telepedő nyomást, az újabb szabályok nyilván, hogy újabb költségeket jelentenek a cégek számára, tehát az ipari világ úgy tekinti, hogy itt tulajdonképpen versenyképesség hátrányba kerülnek az európai cégek. Ezt látjuk is, nyilván ez egy valós folyamat, úgyhogy akkor, amikor ezekről a testületekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ezek tágas testületek, tehát akár a tudományos szféra, akár a független szakértők, akár a tanácsadók, a civil társadalom, a kisvállalkozók mind-mind valamilyen módon